Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokról a tudomány és a történelem világából elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Az epizódot most is egy köszönömmel kezdem, mégpedig köszönöm a sok szép üzenetet, amit írtatok, nagyon sokat jelent ez nekem, és nagyon köszönöm a támogatást. Ha te is támogatni szeretnéd az Attágítót, azt megteheted azzal, hogy virtuálisan meghívsz egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik rendszeresen szeretnének támogatni, itt a lehetőség erre a Ko-fi oldalán, ahol is kizárólag a rendszeres támogatóim számára hallgathatók az Attágító egyszer volt extra epizódjai. Minden támogatóm havonta egy új részt és egy új bónusz mini epizódot hallgathat meg, természetesen reklámmentesen. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linkeket. És mielőtt elkezdődne az epizód, álljon itt egy trigger figyelmeztetés. A mai részben halálesetről lesz szó. Ha ez a téma téged érzékenyen érint, talán ne egyedül hallgassd meg ezt az epizódot, vagy ugold át ezt a részt. Vigyázz magadra! Egy konok szabó álma. Aki napjainkban ellátogat az Eiffel toronyba, alig ha kerülheti el ezt a történetet. Ugyanolyan rendkívüli, mint maga a párizsi nevezetesség. A középpontjában azonban nem a híres tervező Gustav Eiffel áll, hanem egy Franz Karl Reichelt nevű Bécsből bevándorolt szabó. Franz 1878. október 6-án született az egykori osztrák-magyar monarchiában, mégpedig a Végstétl nevű kisvárosban. Az apja cipész volt, és a fiatal Franz kezdetben maga is ennek a szakmának szentelte magát. Igazi érdeklődés azonban hamarosan a szabóság felé fordult, ezért 15 éves korában elhagyta a szülői házat és Bécsbe ment. Nagybátyja az 1880-as évektől kezdve virágzó szabószalont működtetett ott, és hozzákerült tanoncnak. Bécs után még néhány évig Brüsszelben, majd Berlinben tanult. Itt rövid ideig az elegáns Horowitz szalonban dolgozott, amelynek tulajdonosa később így emlékezett vissza arra, hogy Reicheltnek már akkoriban nagy álma volt. Idézem. Elmesélte nekem, hogy olyan kabátot akar készíteni, amely esernyőszerűen nyílik ki, hogy veszély nélkül tudjon leereszkedni, mondjuk egy toronyból. Én azt tanácsoltam neki, hogy hagyjon fel az abszurd ötlettel. Franz azon férfiak sorában áll, akik a repülésről álmodoznak, és ez egy történet sok-sok áldozattal. Feltételezhető, hogy jól ismerte az előtte végzett hasonló kísérleteket, hiszen a repülés korai napjaiban nőtt fel. Életét az új repülőgépekről és a merész pilótákról szóló hírek töltötték ki, akik vakmerően hódították meg az eget. De azt is egyre nagyobb aggodalommal figyelte, hogy e pilóták közül mennyien haltak meg repülés közben. Mint annyi minden mással kapcsolatban, a repülés egyik pionírjaként is meg kell említeni Leonardo da Vinci-t, ezt az univerzális zsenit, aki 1483-ban készített egy rajzot, egy vászonból és fából készült ejtőernyőről. Két évvel később, 1485 körül pedig a Codex Atlanticus című művében egy technikailag kifinomultabb vázlatot mutatott be, amelyben az ejtőernyő méretei jobb arányban álltak az ugró súlyával. Leonardo ejtőernyőjét itt egy négyzet alakú fakeret tartja nyitva, amely az ernyő alakját kúp alakúról piramis alakúra változtatja. Leonardo tervének megvalósíthatóságát Adrian Nicholas, brit ejtőernyős 2000-ben, egy másik ejtőernyős pedig 2008-ban bizonyította be. Nicholas tesztje során bebizonyította, hogy az ejtőernyő nem csak hogy működött, de a modern ejtőernyőknél is simábban repült, bár 90 kg-os súlya miatt a földet éréskor nehéz volt irányítani. De vissza a repülés úttörőihez. Köztudott, hogy a repülés úttörőinek próbálkozásai könnyen és gyakran végződtek halálosan. 1896. augusztusában a német repülés ikonja és Reichelt egyik nagy példaképe, a berlini Otto Lilienthal egy sárkányrepülővel zuhan a halálba. És persze meg kell említeni főhősünk feledhetetlen szakmai kollégáját, a híres ulmi szabót, aki a 19. század elején végzett repülési kísérleteket. A repülés világa a 20. század fordulója körül folyamatosan és gyorsan fejlődött, és olyan mérföldkövekhez vezetett, mint a Wright fivérek első híres repülése 1903-ban. A kalandos kísérlettel szigetés közepette azonban számos tragikus baleset történt, ahogy mondtam, mint például Thomas Selfridge esete, aki 1908-ban elsőként halt meg motoros repülőgép szerencsétlenségben. Ez tehát az a közeg, amelyben Franz szeretne mozogni. Álomból megszállottság. Franz 1903-ban Párizsba megy, és ott saját szabószalon nyit. Üzletét a központban, egy előkelő negyedben, az opera közelében rendezi be. A divat fővárosa megkedveli őt, annak ellenére, hogy egy szót sem beszél franciául. Ennek ellenére az üzlet szépen kezd alakulgatni. Elsősorban a korábbi honfitársai vásárolnak nála, de lassan, lassan egyre több párizsi bukkan fel a szalonjában. Úgy tűnik, fényes jövő vár rá a divat fővárosában. Végül 1909-ben Reichelt felveszi a francia állampolgárságot, és a nevét, a keresztnevét François-ra változtatja. Ám ha nem dúsgazdag osztrák hölgyek estei ruháit vagy urak előkelő frakjait szabja varja, minden szabad percét szinte fanatikusan egyetlen témának szenteli. Franz, ahogy már említettem, lenyűgözve figyeli a korai repülőgépek gyors fejlődését. De igazából a repülőgép szerencsétlenségekről szóló történetek adják meg neki a végső lökést fanatikus élet céljához. A szabó egy ejtőernyő öltönyön kezd el gondolkodni. Valami olyasmit képzel el, ami elég könnyű ahhoz, hogy egy pilóta is viselhesse, de elég strapabíró ahhoz, hogy elbírja a súlyát, és hogy megmentse a pilóta életét. Reichelt a fejébe veszi, hogy tesz valamit a korai repülő hősök biztonságáért, ami által bekerül a történelem könyvekbe, és neve mindörökké fennmarad. Mint minden ejtőernyő, az ő ötlete is arra épül, hogy a zuhanó ember felületét megnövelve próbálja lassítani a zuhanást. De ahelyett, hogy egy felső ernyőhöz rögzítették volna, Franz az ejtőernyőjét magába a repülő ruhába integrálja. Ötletének szépsége abban rejlik, hogy az ejtőernyő öltöny elméletben elég könnyű és nem akadályozza viselőjét a mozgásban. A ruha a tervek szerint számos extra panellel és fékszárnyal rendelkezett, amely a szabadesés során kinyílik, legalábbis elméletben. A ruha egyik ilyen szabás mintáját vagy tervrajzát megnézheted az Instagram oldalamon egyéb extra infókkal együtt. Ha érdekel, keresse az Attágító podcastra. Főhősünket a repülés érzése lenyűgözi. A fizikáról fogalma sincs, de szabni tud, és immáron minden szabad percét találmánya tesztelésével, tökéletesítésével tölti. A furcsa, formátlan denevér ruhája az ernyővel úgy rögzül a testhez, mint egy hátizsák. Kinyújtva hasonlít a mai extrém sportolók által használt szárnyas ruhákhoz. Franz évekig teszteli a ruhát bábukon, amelyeket aztán az ötödik emeleti lakásából dobál ki az ablakon szomszédai legnagyobb örömére. Ám az eredmények nem igazán meggyőzőek. Ennek ellenére szabadalmaztatja a találmányát. Minden egyes kudarca után egyre konokabbul, egyre elszántabban fordul a célja felé. Minden egyes kudarc után paradox módon egyre jobban meg van győződve arról, hogy már az áttörés határán áll, hogy következő alkalommal sikerülni fog. Bár már léteztek rögzített ernyőkkel ellátott ejtőernyők, és már feltaláltak egy olyan ejtőernyőt, amely nagy magasságban is működött, nem létezett olyan, amely a repülőgépekből kiugró vagy alacsonyabb magasságokban leugró emberek számára készült volna. Az én találmányom semmihez sem hasonlítható, mondta Reichelt egy interjúban bizakodva a Le Petit Journalnak. Lényegében félig vízálló szövetből, félig selyemből áll. Az egyén által irányítható rudak és övek rendszerének köszönhetően az ejtőernyő zuhanás közben kinyílik, és megmenti a pilóta életét. Amint látjuk, Franz fanatikusan hisz benne, és önmagában, ami lenyűgöző és elborzasztó egyszerre. Fáradhatatlanul dolgozik rajta, végez próbalandolásokat homokkal töltött zsákokkal, amelyeket emberi alakúra formáz és öltöztet fel, és ahogy mondtam, amelyeket az ablakokból dobál le, házak tetejéről, de úgy érzi, hogy sosem elég nagy magasságból. Egyik próba bábú zuhan a másik után a földre, de sajnos ezek a korai prototípusok egyszerűen nem működnek. Franz meg van győződve arról, hogy a probléma nem a találmányában, hanem abban rejlik, ahogyan azt tesztelte. Úgy véli, nagyobb magasságból kéne őket tesztelni. És azzal a változtatással, hogy immár ő maga veszi fel és teszteli saját magán a találmányát. Ezért 1910. októberében vidékre utazik, ahol 6 méter magasról ugrik le, esetlenül és kificamodott lábbal landol egy halomszalmán. Ezt további kísérletek követik Párizsban és vidéken, horzsolások, kékzott foltok, csontörések kísérletében. Mindezek ellenére főhősünk minden egyes ugrás után jobban eltökélve folytatja a szabást, varrást, igazítást. Családja és barátai lebeszélni próbálják a veszélyes hobbiról, mind hiába. Amikor pedig az Aero Club de France 10.000 frankos díjat tűz ki annak, aki olyan biztonsági ejtőernyőt fejleszt ki, amelynek súlya nem haladja meg a 25 kilogramot, Rehelt kijelenti, hogy ő fogja megnyerni az összeget. Ez egyébként egy nemzetközi szintű szervezet, amely a repülés és az űrkutatás számos aspektusával foglalkozott és foglalkozik. A klubot egyébként 1898-ban alapították, és ez a világ legrégebbi ilyen jellegű szervezete. Franzt tehát nem csak az összeg motiválja, hanem a presztízs is, amit ez ugye magával hozna, és amit folyton hangoztat, hogy a neve belekerül a történelemkönyvekbe, és soha nem merül feledésbe. Ezért bemutatja nekik az ötletét. A klub tagjai azonban nem úgy reagálnak, ahogy Franz szerette volna. Idézem, a szerkezeted felületed túl gyenge, ki fogod törni a nyakad. Bár a kritika érzékenyen érintette, meg sem fordult a fejében, hogy feladja. Be fogom bizonyítani találmányom értékét, mondta Reichelt rémült barátainak. Meglátjátok, hogy az ejtőernyőm könnyedén fogja majd megcáfolni az érveiteket. Főhősünk be akarja bizonyítani, hogy a találmánya értékes, és hogy a bizarr ejtőernyős ruha biztonságosan le tudja őt juttatni a földre. Ezért úgy dönt, hogy a sikerhez jelentős magasságban kell kinyitnia az ejtőernyőjét, és ezért lobbizni kezd a párizsi rendőrségnél, hogy engedjék meg neki, hogy az Eiffel toronyról dobhassa le a próbababáit. A rendőrség egyáltalán nem lelkesedik az ötletért, ezért lerázzák a szabót. De Franz nem hagyja magát. Egy teljes évig idegesíti a rendőröket, bombázza őket újra és újra kérvényeivel, míg nem, hogy nem, számos bürokratikus akadály leküzdése után végre megkapja az engedélyt. Ledobhatja bábuit az Eiffel toronyról. Ahogy mondtam, a hatóságok nem lelkesedtek Franz tervéért, de végül úgy tűnik, hogy kifárasztotta őket, és így megadták az engedélyt a denevér ruhájába öltöztetett próbababa ledobására. Az utólag őrültségnek tűnő akcióban az a megdöbbentő, hogy a francia pátétszék filmes csapata aprólékosan dokumentálta. Tehát filmfelvételeink vannak Reichelt tettéről. A videót egyéb fényképekkel együtt megnézheted az Insta oldalamon, ha érdekel. 1912. február 4-én egy vasárnap érkezett el az idő. Franz mindent előkészített, és a sajtó számos képviselőjét az Eiffel toronyhoz csődítette. Mintegy 30 riportert, fotóst, sőt, két operatőrt is, mivel a film még fiatal médiuma alkalmasnak tűnt arra, hogy mozgóképekben örökítse meg a közelgő szenzációt. A helyszín tökéletes volt, hiszen az Eiffel torony maga is médiasztár volt, amióta 1889-ben elkészült. A felvételeket annak idején a francia filmhíradóban, de Európa más híradóiban is bemutatták. Legalább két kamera volt jelen, és amit megörökítettek, az a valaha elkészült egyik legtragikusabb és legelképesztőbb dokumentumfilm. A hihetetlen felvétel egy árnyékos felvétellel kezdődik, amelyen Reichelt az Eiffel torony mellett áll. Hideg vasárnap volt, de a fogvacogtató hideg reggel 8 órakor sem a 33 éves szabót, sem az Eiffel torony lábánál összegyűrt tengernyi nézőt nem tántorította el. Reichelt a torony előtt állt, izgatott tömeg várta a szenzációhajhász nézők, a merész repülőszabóról riportokat író újságírók és két filmes stáb, akik, ahogy mondtam, mozgóképekben akarták megörökíteni a merész ugrást és a tökéletes landolást. Felvételen jól látható, hogy Franz készségesen mutatja a repülő ruháját, büszkén és magabiztosan pózol a filmkamerák előtt. Örömmel fényképezteti magát. Aztán a filmkamera előtt pózol, körbeforog, mutatván mit visel. egy kicsit ormótlan batyút visel, ha már itt tartunk, az összehajtogatott ejtőernyőt a hátán. Arcán tekintélyes bajusz, öltözete sportosan elegáns, fején hegykes sildes sapka, amelyet üdvözlésképpen megemel. Az arca eltökéltnek látszik, bízik magában és abban, amit csinál. A film ezen szakaszának rossz megvilágítása ellenére Reichelt büszkesége és magabiztossága, ahogy mondtam, átragyog a lencsén, de ugyanígy a kompakt ejtőernyő puszta tömege is. Ormótlan és még szépen összehajtogatva is fájdalmasan nyilvánvaló a súlya. Főhősünk első szintre való felemelkedéséről nincs felvétel, és csak találgatni lehet, hogyan csökkenhetett a feltaláló önbizalma, ahogy látta, hogy a talaj egyre távolabb került tőle. Legkésőbb itt, imáron mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy nincs próba baba, hogy a férfi maga akar leugrani, ugyanis annyira meg van győződve arról, hogy a test súlya és a plusz magasság miatt a ruha megfelelően fog működni. A rendőrök a felettesükhöz rohannak, meg akarják kérdezni, mi a teendő. Nem akarnak botrányt a kamerák előtt. Barátai és kísérői újra és újra megpróbálják lebeszélni ott az ugrásról, vagy a szél és a hideg miatt lefújni az eseményt, ugyanis ijesztően hideg van. Reichelt lehellete jól látszik a felvételeken, és a szél is megmutatja erejét a fenti platformon. A Paté második kamerája már az első platformon 57 méteres magasságban várja őt. Reggel 8 óra 22 perc van. Mielőtt fellép az asztalra és onnan a székre, hogy aztán onnan a mélybe vesse magát, Franz megfordul és a barátai felé néz. A bientôt. Ez volt az utolsó, szívszorító mondat, ami elhagyja alkát, aminek jelentése, hamarosan találkozunk. A torony pereme melletti kis asztalra lépve széttép egy újságot, és a fecniket elengedve tanulmányozza a szél irányát. A következőkben le fogom írni, hogy mi látható a felvételeken. A filmbevétel Franzt már a korláton állva mutatja. A következő másodpercek az izgalom, a hezitáció és az elszántság különleges keverékét mutatják. De a felvételeken a férfi már nem tűnik annyira magabiztosnak. Szívszorító látni annak, aki ismeri az ugrás kimenetelét. És legkésőbb itt felmerül a kérdés, hogy vajon akkor is ugrott volna, ha nem figyelik kamerák, és nem figyeli őt ebben a pillanatban egy hatalmas tömeg egészen közelről. Talán Reichelt megfordult volna, talán visszament volna a szalonjába, hogy tovább finomítsa és tesztelje az ejtőernyő ruháját, hogy további próbákat végezzen bábukkal. De a kamera zümmögött, az attrakció hatalmas volt, a feszültség szinte elviselhetetlen. A felvétel körülbelül 24 másodperctől 1 perc 20 másodpercig tartó része a film leggyötrelmesebb része, talán még magánál a becsapódásnál is gyötrelmesebb. Franz az első platformon látható, a torony pereme melletti asztal tetejére rakott széken állva rázza ki az ejtőernyő ruháját, amely immáron kibontva nagyon hasonlít egy nehéz függönyre. Rövid ideig egy barátja is látható, amint ellenőrzi a ruhát, és arra biztatja, hogy rázza ki, és egyenesítse ki az anyagot bizonyos részeken, és hogy nyújtsa ki a karját. Egy másik, idősebb úriember, valószínűleg az Eiffel torony egyik őre, szemtelenül nézi. Körülbelül 20 másodpercig tart, mielőtt Reichelt először teszi rá a lábát a torony szélére, és lenéz, hogy megpillantsa a fagyott földet 57 méter mélyen. És ez a film legszívszorítóbb része, mert Franz kétségbeesése ezen a ponton megkérdőjelezhetetlen. Kisé előre hajolva behölítja az egyik térdét, lassan ide-oda hajlong, aztán, mintha egy belső hang megállítaná. Ezt többször is megismétli, egyre növekvő izgatottsággal, összesen mintegy 38 másodpercig. Figyelembe véve, hogy a felvételen kisebb ugrások vannak, nagyon valószínű, hogy a valóságban a tétovázása még ennél is tovább tarthatott. Franz tekintete nem szakad el az alatta levő jeges földtől, és az is látható, hogy kifújja a hideg februári levegőt, amely mesés bajusza körül komolyok. Úgy 40 gyötrelmes másodpercig áll a mélység előtt. Még egyszer ellenőrzi az eget, most éppen szélcsend van. A bámészkodók és a riporterek lélegzetüket visszafolytva figyelik, neki pedig bizonyítania kell a találmánya értékét. Még néhányszor felfelé néz, és kétszer, mintha halványan a fejét rázná. Tétován ismételten előre-hátra ringatózik. Ritkaság, ha az ember utolsó lélegzetvételét celluloidon megörökítve láthatjuk. De most pontosan erről van szó. 1 perc és 18 másodperc elteltével szerencsétlen sorsú hősünk összeszedi bátorságát, és mindkét térdét behajlítva egy ügyetlen ugrással eltűnik a platform peremén túl. Franz Reichelt ugrik. A halálba. A történelem könyvekbe. A többit a földi kamera dokumentálja. A felvételeken Reichelt rongybaba teste látható, amint az Eiffel-torony összetéveszthetetlen lábai között zuhan alá, pararuhája pecsütten követi. Franz testére semmilyen ellenállás nem hat, és 3 másodpercen belül láthatjuk a becsapódás pillanatát. Még hang és szín nélkül is zsigeri módon érezhető az ütközés teljes ereje. Reichelt nem is tűnhetne törékenyebbnek, ahogy zuhan, teljesen tehetetlenül kiszolgáltatva a gravitáció erejének. A repülő ruhája pedig egyáltalán nem működik. Nincs semmi, ami lassítaná a zuhanását, szinte merőlegesen hull lefelé. A nézők felsikoltanak és a fejükhöz kapnak. A filmesek alig hisznek a szemüknek. Fékezhetetlenül, mint egy kő, csapódik az Eiffel-torony lábához. A szövet még csak nem is lobog. Ahogy a felvételeken is látható, a heves becsapódás 18 cm mély mélyedést hagyott a fagyott talajban. Ami ezután következik, az Reichelt testének meglehetősen érzéketlen és tiszteletlen mozgatása. A filmnek ez a része mindössze 3 másodpercig tart. Az akkori orvosi jelentések szerint Reichelt azonnal meghalt. Jobb lábát és karját összezúzta, koponyája betört, gerince pedig több helyen eltört. A Le Petit Parisien újság arról is beszámolt, hogy a szabó a szájából, az orrából és a füléből is vérzett. Franz mindössze 33 évesen, a becsapódás pillanatában azonnal meghalt. A rendőrök egy autóban szállítják el élettelen testét. A másnapi újságok tele voltak a balesetről szóló beszámolókkal és képekkel. Írtak az Eiffel-toronyból történt halálugrásról, az eltörnyös végzetes kísérletéről is. Értetlenkedtek azon, hogy hogyan tudott Reichelt engedélyt szerezni a párizsi rendőrségtől. Az egyik francia lap, a Le Matin, megjegyezte, hogy Reichelt makacs elszántsága, hogy ugrani fog, a tömegben borzongást keltett. Idézem, az összegyűltek közül csak ő tűnt boldognak, írta a lap másnap reggel. Mindenki azt hitte, hogy öngyilkos akar lenni. Egy másik lap azonban a halvány optimizmus érzésére emlékezett vissza. Végül is, írták, ha a repülésről van szó, nem vagyunk-e mindannyian hozzászokva a vakmerőséghez és a meglepetésekhez. A hír bejárta az egész világot. Eljutott Ausztriába is, a szerencsétlenül járt férfi hazájába is. A széles körben olvasott Wiener Bilder című magazin címlapján nagyméretű képet közölt, és egy részletes beszámolóban ismertette az események pontos lefolyását. Idézem. Az elnyő kinyílt, de miután mintegy 30 méter zuhanási távolságot tett meg, újra összecsukódott, és Reichelt teste köré tekeredett, aki ezután szörnyű erővel zuhant a földre. A becsapódás olyan heves volt, hogy Reichelt teste fél métert pattant vissza, majd 18 cm mélyen a fagyott földbe fúródott. A szerencsétlenül járt feltaláló csontjai szilánkokra törtek. A párizsiak megdöbbenéssel reagáltak a halálhírre. Számos újság bírálta a feltaláló merész és végzetes döntését. Néhányan azon elmélkedtek, hogy Reichelt őrült Jennyként csak félig érdemelte meg ezt a címet. Sokan a párizsi rendőrséget hibáztatták, amiért egyáltalán hagyták Reicheltet ugrani. A rendőrség azonban kitartott amellett, hogy csak azért adták meg az engedélyt neki, hogy kipróbálja az eltörnyőjét az Eiffel-toronyból, mert ugye arról volt szó, hogy egy bábut fog használni. És hogy ők is ugyanúgy meglepődtek, mint mindenki más, amikor a férfi maga ugrott le. A dolognak azonban van még egy további tragikus momentuma, ami röviddel Reichelt halála után derült ki. New Yorkban egy bizonyos Rodman Lowe 2 nappal Franz ugrása előtt végzett hasonló kísérletet. Ejtőernyőjével ugrott le a szabadságszoba tetejéről, és sértetlenül ért földet, és begyűjtötte a meghirdetett 1500 dolláros jutalmat. Előzőleg pedig ő maga is szerződést kötött egy helyi filmes céggel, amely szintén filmre vette az eseményt. Sajnos azonban a filmfelvételek erről a történelmi ugrásról nem maradtak fent az utókor számára, és szinte senki nem ismeri a nevét, vagy tud az ugrásáról. Kranz esetében az operatőr stáb jelenléte és a fennmaradt film dokumentum jelentette a döntő különbséget. Az éremnek azonban két oldala van. Ugyan a két operatőr volt az, aki úgymond a filmnek köszönhetően halhatatlanságot ígért neki, másrészt viszont megteremtette azt a kényszerhelyzetet, amelyben az ugrást meg kellett valósítani. Hősünk így, paradox módon, csak ugyan elérte a halhatatlanságot, és Repülő Szabó néven vonult be a történelembe. Végül, kis idő múlva, tragikus módon bizonyosodott be, hogy a vizionárius Szabónak, akit a halálba ugrás után sokan hiszékeny bolondnak bélyegeztek meg, végül is igaza volt. Az 1920-as évektől kezdve megjelentek olyan ejtőernyők, amelyek Reichelt találmányához nagyon hasonlóan működtek. A testhez rögzítve, mint egy hátizsák, amelyek ezután minden katonai repülőgépen alapfelszerelésnek számítottak. Franz haláláról a francia sajtóban és egész Európában beszámoltak. Egyes cikkek őt romantikus, álmodozó őrültnek festették le, aki mindenáron meg akarta valósítani álmát. Mások egyszerűen ostoba, arrogáns emberről beszéltek. Én inkább úgy gondolok rá, mint ahogy Icaroshoz hasonlóan, ő is hitte, hogy tud repülni. És mint Icarosz, ő is a földre zuhant. Repülj magasan, Franz! A neved nem merül feledésbe.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.